a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Isten igéjét olvasom Sámuel első könyvéből, a negyedik részből, az első 11 versből eképpen. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében-Háézer mellett, mert a filiszteusok már Afékben táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mindegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei azt mondták, miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk ide Silóból az Úr szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Finás is ott volt az Isten szövetségládájával. Akkor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és ezt mondták, miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából, és megtudták, hogy az úrládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták, Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők is szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvitték az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, annak megtartását. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy megélhettük ezt az új évet. Kérünk, hogy légy segítségül továbbra is a tieidnek. Hadd dicsérhessünk téged áldásaidért, amiket adtál, és megörvendeztettél minket, és hálával köszönjük meg azt is, hogy vigasztaltál minket bánatunkban, fájdalmunkban, mellettünk voltál gyötrelmünkben. Ha nem te hordoztál volna minket, erőd nélkül már semmit se lennénk itt a földön. Mégis akik az Urunk nevében mentek el ebből a földi életből, tudhatjuk, hogy a veled való közösségbe érkezhettek. Dicsőítünk téged az erőért, amit tőled nyelve elvégzett feladatokban meglátszik, és dicsőít téged. Köszönjük azt is, amikor a munkák fáradtságának a terhét elhagyhatjuk, és megpihenhetünk, felfrissülhetünk a te közelségedbe. Szentlélek Isten, így készíts most ezt az órát is, ami lelkünk ápolására, felrázására, a minket terhelő gondoknak az elcsitítására, reménységünk, hitünk bátorodására. Így várunk valódi örömöt a békesség Urától. Legyen kedves előtted, Atyánk, a mi közösségünk. Ámen. Isten igéjét olvasom, amelyet szent lelke segítségül hívásával hirdetek köztetek. Ez az ige írva található Sámuel első könyvében, a negyedik részben, a harmadik versben eképpen. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael bénei ezt mondták: miért verett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját. Jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, elveszíteni többnyire azt tudjuk, ami a miénk, vagy ha nem is a miénk, rendelkezünk vele. Kiki mennyire figyel oda a dolgokra, mégis előfordul az, hogy elveszítünk valamit. Sokszor kevésbé értékes dolgot, ernyőt, tollat, mindenki van köztünk, aki már veszített el valamit. De veszítünk el értékes dolgokat is, amik aztán nagyon hiányoznak nekünk, és fáj a szívünk érte, hogy nincs meg többé. Mai történetünk nagyon súlyos vereségekről, veszteségekről beszél. Izrael a bírák kora végén, még a királyság előtt elveszített egy nagyon nagy csatát. Ahogy olvastuk is a bibliai történet végén, 30 ezer gyalogos hal meg, elvitték az Úr ládáját, és Hofni a Fineás, a két főpap, a örökös pap, ő is meghal a csatába. A jól ismert ellenséges néptől, a filiszteusoktól kapott ki ekkor Izrael. A nagy vereség előtt már volt egy kisebb csata, amiben 4000 ember esik el az izraeliektől, és ezt is elveszítették. És elég nagy félelem lehetett már ekkor a népben, hogy mi lesz, ha jön a következő ütközet, mert az jutott eszükbe a gyülekezet véneinek, Izrael azon gondolkozott, hogy úgy fogja kieszközölni a győzelmet, hogy magukkal viszik az Isten szent ládáját, ami a silói szentélybe volt. Gondolhatjuk azt, hogy ez egy segítségkérés, hogy hát talán féltek attól, hogy valóban veszteni fognak, és kihez fordulhatnának, akkor elhozzák az Izrael ládáját, az Isten ládáját Silóból, és majd a láda győzelmet fog nekik adni. Visszacseng ebből az ige helyből legalábbis az én számomra nagyon hasonló az, amikor Márta és Mária, mikor a testvérük Lázár meghal, és közeledik Jézus hozzájuk Lázár halála után, Márta ezt mondja: ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Hiszen Izrael is azt gondolta, hogyha az Úr ládája velük lesz, akkor nem fognak vereséget szenvedni. Én mind a két esetben, mind a két bibliai történetben azt érzem, hogy ez inkább szemrehányó gondolat, inkább felhánytorgatás az Istennek. Kell vinnünk a ládát, hogy győzzünk, itt kell, hogy legyél, itt kellett volna, hogy legyél, és akkor nem történt volna meg Lázár halála. Benne van az is, hogy félnek a veszteségtől, és nyugtatják magukat. Ha itt lesz, akkor majd jó lesz. Ha majd a ládát visszük, biztosan győzni fogunk. Amíg nem féltek a vereségtől, addig eszükbe sem jutott az Isten ládáját magukkal vinni. Amíg úgy mentek a csatába, hogy emberileg számíthattak arra, hogy fölényben leszünk és nyerni fogunk, addig a láda biztos nyugalomba pihent a silói szentélybe, ahol a papok akkor már nem tartották meg az Izrael vallásának a tisztasságát. Bűnben éltek akkor a silói szentélybe is, és az egész népre kiterjedt az, hogy már nem igazodtak az Isten törvényéhez. Már nem törődtek azzal, hogy mi van Silóban és a szent ládával tulajdonképpen. De ha baj van, akkor gyorsan elővették, hogy hát ha az Isten tud rajtunk segíteni. Nagyon sokan vannak ezzel így. Amikor baj ér, akkor félünk, és úgy gondoljuk, hogy ami minket ért, az méltánytalan egy jó Istentől. Babonásan vágyjuk azt is biztosítani, hogy a továbbiakban legyen velünk az Isten. Nagyon tipikus viselkedés ez, csak sajnos az Isten előtt ez nagyon nem kedves dolog, mert nincsen benne alázat, és nincsen benne őszinte Istenkeresés. Újra és újra tanulnunk kell az Isten előtt az alázatot, mert az emberi lélek olyan nagy hiúsággal szereti azt érezni, hogy ezt nem teheti meg velem az Isten. Én ennél jobbat érdemlek. Nem vereséget vártunk, Uram, ezt mondják az izraeli vének. És Isten előtt, kedves testvérek, a szívindulatait nem leplezni kell, hogy nem az Isten elé vinni a bennünk lévő keserűséget és csalódást, hanem ezt a bennünk lévő keserűséget és csalódást az Isten előtt őszintén kell és szabad megfogalmazni. Amikor a Biblia azt írja, hogy önts ki a szívedet, mint egy vödör vizet az Úr előtt, az azt jelenti, hogy valóban őszinte alázattal az Isten elé lehet vinni a mi szívünkben lévő szomorúságot és bánatot. De a kedves testvéreket ez alapján, az ige alapján is intem arra, hogy olyan sokszor, ami panaszos szavunk, vagy kesergő gondolatunk, nem az őszinte alázattal teli, kiöntött vödörvíz az Isten előtt, hogy maradjak a bibliai képnél, hanem bennünk van az a sértettség. Még talán az Istent vádoljuk azzal, hogy miért történhetett meg ez, ahogy az izraeliek is így gondolkodtak róla. De soha nem helyes a panasz és a keserűség Isten előtt, ha az nem alázatos. Olyan nagy szeretettel bizongatjuk a mi jóságunkat és kiválóságunkat, a másiknál külön voltunkat, és amikor az Isten elé visszük a minket ért eseményeket, ami nagyon jó és helyes, hogy minden, ami bennünket ér, ami velünk történik, azt az Isten előtt imádságban megéljük, végig gondoljuk. De tudnunk kell azt, hogy az Isten előtt nem kedves, ha ezt nem mélységes alázattal tesszük. Egy keresztény magazinban olvastam a Magyarországon is nagyon jól ismert kerekesszékes hölgyről, bizonyos Johnnyról, akivel újabb bizonyságtételre adó dolog történt, mert hogy ő, ahogy a testvérek valószínűleg ismerték már, nagyon fiatalon nyakcsibolya sérülést szenvedett, és tolószékben élte le nyaktól lefelé. Bénán, vagyis éli le, mert most is él az életét, és a bizonyságtétele arról szólt, hogy miután nagyon-nagyon hosszú évek alatt nagyon nagy testi fájdalommal küszködött, egyszer csak kiderült róla, hogy daganata van, merrákja lett. És olyan őszintén megírta ebbe a bizonyságtételbe, hogy kifakad belőle az, hogy ez már sok, ezt az Isten már most már inkább nem is teheti meg velem. Mert nem elég a nyaktól lefelé bénasság, még egy daganat is. Tudják, testvérek, mindenkinek a szívében ott van a vágy, hogy neki jó legyen. Hiszen emberek vagyunk, embernek születtünk. Fontos a csecsemőknek, a szaggastyánoknak, a lányoknak, a fiúknak, a férfiaknak és a nőknek is az, hogy szeressék őket, hogy kellemeset, finomat, szépet kapjanak, azok között legyenek, hogy megérezzék az elfogadást és a győzelmet. Ez a természetes vágya minden embernek, aki megszületik erre a földre, és minket is ez motivál, ezt szeretjük ember voltunkból fakadóan. És ezt a vágyunkat rossz esetben önzően magunknak, magunktól, saját erőnkből kívánjuk biztosítani. És eszünkbe se jut, hogy ezeknek a hajszolása mellett az Istenre még csak gondoljunk is. Nagyon-nagyon sokan vannak így, és jól is élnek, és be is tudják tölteni a vágyukat, mert emberileg elég okosak, ügyesek hozzá, és ebben a malomkerékben szépen kiszolgálják az ő emberi vágyaikat, megteszik. Másik esetben az Istent is felhasználjuk arra, hogy magunknak minden jót biztosítsunk. Ebben a második esetben gondolkozunk és számolunk az Istennel, hogy mint egy matek példába tudnám szemléltetni azt, hogy én, és hozzáadom az Isten engem kiszolgáló áldását, és akkor egyenlőségjel lesz nekem szép, jó, kellemes, kívánt, áldott életem. Izrael éppen így gondolkozott. Mi, meg az Úr szabadító ládája, egyenlő a mi győzelmünk. Az az igazság, hogy ez a második megoldás sem helyes az Isten előtt. Hiszen úgy kezelték az Isten ládáját, mint egy eszközt, ami hozzásegíti őket a győzelemhez. Kérem a testvéreket, hogy vizsgáljuk meg őszintén szívünknek a mélységeit, a mi vágyainknak a betöltésére kérjük és használjuk az Isten áldását, vagy neki áldozzuk fel önmagunkat, és tartozunk neki engedelmességgel. Megmondom őszintén, hogy sokszor engem is megszégyenít az imádságainkat, ha egy kicsit kívülállóként hallgatjuk, vagy figyeljük, akkor ráérezzünk arra, hogy az imádságban, a mi vágyainkat próbáljuk az Istennel betöltetni. Márpedig, kedves testvérek, ahogy én ismerem az Isten felénk forduló szeretetét, az Istennek nem célja, hogy a mi önző, hiú vágyainkat betöltse. Az Istennek az a célja, hogy minket megmentsen, a lelkünket az örök életre. Hitünkben, imádságainkban, bibliaolvasásunkban, az Isten tiszteletek alatt, míg a minket őrző, védő, áldó Istent vágyjuk és várjuk, de ezeket a mi önmagunk dicsőségére, vágyaira kérjük és használjuk, vagy szolgálatra készen, az Istennek való engedelmességre. Nagyon sok ilyen hamis hit van, amit az ember észrevehet magán, ha odafigyel, és kérem azt, hogy a testvérek is így figyeljenek magukra. Vannak olyan dolgok, hogy elmegyek vasárnap reggel templomban, és akkor a következő héten velem nem történik semmi rossz. És amikor rossz történik, azt mondom, hogy Uram, hát én a héten még voltam templomban is, hogy történhetett ez? Tipikusan azt tudom mondani, hogy ez nagyon távol áll az igaz Isten hitétől. Vagy valaki például azt mondja, hogy este imádkoztam, és nem fogok rosszat álmodni éjszaka. Ezek emberi gondolatok, azért mondom a testvéreknek, vagy van például, aki Bibliát visz magával, és akkor nem történik vele baj az úton. Nem szeretnék tippeket adni még ilyen helytelen gondolatokból, de a szívünkben nagyon sok hamis hit van, ahogy Izrael életében hamis hit volt, a láda jelenléte meg fog menteni. És az a veszélyes ezekkel a dolgokkal, hogy hamis bizonyosságot adnak. Azt a hamis érzetet keltik, mintha minden rendben lenne és működne a dolog, mert amíg nem jött az ellenség, addig Izraelben működni látszott ez a hamis hit is. Hogy az Isten igazi tisztelete és igazi dicsőítése a megtört bűnök mellett még zajlott a kultusz, még zajlott az akkori helytelen Isten tiszteleti rend. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy elveszítünk néha tárgyakat. Most Izrael olyan dolgot veszített el ebben a csatában, ami már régen nem volt az övé. Az Isten jelenlétét. Ahogy a láda az Isten trón széke, és a trón széket formált az a szent láda, ami rajta ül az Isten, és ahova viszik a ládát, ott gondolták, hogy ott kell, hogy menjen velük az Isten is a széken ülve. Már régen elhagyta az Isten azt a szentét, azért az istentelenségért, bűnért, azért a megtűrt tisztátalanságért, ami akkor abban a kultuszban volt. Olyat veszítettek el, ami már rég nem volt az övék, hiszen az Isten bűngyűlölő Isten, és a jelenléte, az ő áldása, az ő lénye nem jelenhet meg olyan helyen, ahol nyíltan nincsen tisztaság, nyíltan nincsen bűnmegvallás, bűnbocsánat és a bűnöknek a eltörlése. Mert az Isten bűngyűlölő Isten és a természeténél fogva nem képes közösséget vállalni a bűnnel. Erről nagyon könnyen megfeledkezik az ember, és valóban benne tud maradni ebbe a hamis bizalomba, de félelmetes dolog ezzel szembesülni. Egy másik érdekes dolog ebből a történetből az, hogy Izrael népe mennyire erősen bízott a ládába. Olyan örömújongást csaptak, hogy az ellenséges táborba is meghallatszott. Annyira örültek, hogy itt van ez a láda, hogy beleremegett a föld. Az emberek tudnak akkor a lármát csapni, hogy abba beleremeg a föld is. Tulajdonképpen az Istennek a tisztsége a földet megremegtetni. Baj van ezzel a jelenséggel, mert úgy ünneplik az Isten jöttét, olyan nagy örömújongással, lármával és robajjal, hogy az ellenség megijedt tőle, de az Isten nincs ott, abba az ünneplésbe, amit azért tartanak, mert ő elment a táborba. Félelmetes jelenség, mert vele gondolunk abba, hogy mi is ünnepet ünnepeltünk, az Úr Jézus földre jöttének az ünnepét. És vajon a mi lármás, kevésbé lármás ünneplésünkben valóban az Isten azt mondja, hogy ott voltam? Vagy úgy ünnepeltük a Krisztus jöttét, hogy valósággal nem is volt ott jelen? Fontos erre választ adnunk így az év elején is, mert számunkra is kezdődik a harc, és ha csak hamis bizonyságként visszük azt, hogy az Isten velünk van, akkor nagyon katasztrofális verességet szenvedünk. Tudnunk kell azt, hogy az Isten, ahogy mondtam, nem tud a bűnnel közösséget vállalni, ezzel kell tisztában lennünk, ez a mérce. De mégis, hogyha azt kérdezem, hogy az Isten velünk közösséget vállalt-e, ott van-e a mi ünneplésünkbe, akkor azt tudom mondani, hogy igen, ott lehet. Nem azért, mert mi kiválóbbak lennénk, vagy mert mi nem hordoznánk bűnt, nem lennének tisztátalanságok az életünkbe. Azért, mert az Úr Jézus Krisztusért minket igaznak nyilvánít. Úrvacsorára készülünk, és ez is egy lehetőség arra, hogy valóban azt tudjuk érezni, és abban erősödhessünk meg, hogy Krisztus váltságáért, az úrvacsorában megnyert bűnbocsánatért, az Isten engem elfogad az övének, mert tiszta vagyok az ő szemébe Krisztusért. Van rá lehetőségünk. Igen, az Atya így az övének tud minket elfogadni, és valóban a mellettünk jelenlévő Isten tud lenni, aki meg tudja adni a győzelmet. De ő csak az alázatos szívet szereti, és a számára Krisztusért igaznak látott emberrel tud közösséget vállalni. Mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük azt, hogy minden bennünk lévő számodra utálatos és eltaszító dolog ellenére Jézus Krisztusért újra kész vagy közösséget vállalni velünk. Köszönjük azt, hogy gyermeki bizalommal fordulhatunk hozzád, a te szeretetedből, kegyelmedből újra a tiédnek fogadsz el minket. Köszönjük azt, hogy te még fájdalmak és áldozatok árán is kész vagy lerombolni bennünk a hamis bizalmat, ami nem tart meg, és készítettél számunkra egy újabb, szorosabb közösséget te veled. Könyörgünk azért, hogy hagyd tudjuk elengedni azokat a dolgokat, amik bár nem voltak igazak, mégis megtartottuk őket. Kérünk téged, hogy ne rótd fel ezeket számunkra bűnül. Könyörgünk azért, hogy szívünkbe készíts olyan imádságokat, amik valódi alázattal és könyörgéssel teljesek, amelyek kedvesek előtted. Bocsásd meg azt, ha mindig mindenben csak a mi javunkat tudjuk keresni, és megfeledkezünk a neked való engedelmességről. Köszönjük mégis hozzánk szóló szavadat, végtelen szeretetedet, hogy bármilyen mélységből jövünk, te Krisztusért mégis elfogadsz, tiédnek tartasz és megmentesz minket. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, te add, hogy épülhessünk ittben, szeretetben, örömben, békességben. Köszönjük neked családjainkat, mindazokat, akiket ránk bíztál, te adj feléjük is békességet, szeretetet, örömet. Könyörgünk, Urunk, betegekért, akiknek fájdalmuk van és szenvedéseket hordoznak. Te gyógyítsd meg őket és állítsd helyre a testük egészségét. Vagy pedig, Urunk, ha úgy látod jónak, te rendelj számukra békességes tűrést, elfogadást, hiszen te tudod azt is készíteni, Urunk, amire mi emberileg nem lennénk képesek. Te mégis mennyei kegyelmedből ami szívünkbe tudod adni. Kérünk téged azokért, akik betegüket ápolják, adj nekik erőt a feladatokhoz. Könyörgünk azért, hogy meg tudjon pihenni az ünnepnap, ami testünk, lelkünk is, hogy felüdülve, felfrissülve vehessük fel az újabb feladatokat. Azokat könyörgünk azért, hogy a te dicsőségedre, tőled nyert erővel tudjuk végezni. Kérünk téged, te légy mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Az Isten békessége, ami minden emberi értelmet felülharad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.